Kilencedik rész. Nők kapujában. Csak semmi túlzás. Teremtünk. Reggel 8 előtt 5 perccel, amikor rendszerint befordult az irodájába vezető első emeleti gang kanyarulatában, ellenállhatatlan kényszert érzett arra, hogy könnyedén átugorjon a cikkarmosra kovácsolt vaskorláton, és megragadva a fekete rádióantenna ott felejtett ocska drótcsonkját, himbálozzon rajta egy kicsit a maga gyönyörűségére. Minden reggel közelebb került ahhoz, hogy vágya teljesüljön. Tőle telhetően józan észen felmérte, hogy vágya teljesítése csak nem veszélytelen, hiszen kellemes álmaiban ezt már többször is véghez vitte. Csüggött a fekete dróton, imbálózott egy kicsit, kollégái mosolyogva nyugtázták, akkor a reggeli tornának is beülő teljesítményét. A reggelenként rendszerint előteringatózó hattyúnyakú és tutajos szemű titkárnő is visszafordult a bejárati ajtóból, és ajakrústalanul is szabályos ajkát a szokásosnál szélesebb mosolyra nyitotta, kilátszott egész szabálytalan fogsora, amelynek helyét születéskor valószínűleg sietőse jelölte ki a sok mindent elfusseráló természet. Már csak azért is megérte volna a kiugrás. Bizonyára ez lett volna az a döntő lépés a titkárnő lába közé vezető úton, amely vágyai ne továbbját jelentette, és amelyre lépni tétovázott. Még álmában is. Mert hogy a titkárnő főként ferdebb fogai miatt jelent meg erotikus álmaiban. Szerette volna a nyelvével végig tapogatni azokat a ferdebb fogakat. Ilyenkor kéhesen felnyögött, felesége ideges oldalba bökésére ébredt, aki rögtön hűtlenséggel vádolta. Veled álmodtam, szívi, olyan jó voltál, súgta fél álomba. Tedd jelen időben, Zolikám, hiszen itt vagyok melletted. Olyan hideg józansággal ajánlkozott a felesége, hogy hajnali akaratlan férfiassága is lerovadt. Semmi hajlandóságot nem mutatott arra, hogy asszonyára másszon. Alig várta, hogy miután sértődötte hátat fordít a felesége, visszatérjen a titkárnő ferde fogaihoz. Többnyire erotikus álmaival sem magyarázhatóan nyugtalanul aludt, fáradtan ébredt. És már reggel 8 előtt valamivel kiugrani készült az antennadrótra. Olyan szövegeket kellett írnia, amelyben, ha volt is némi mondani való, szerény véleménye szerint minden ellent mondott a józanésznek, úgy érezte belerokkan a szolgálatba. Egyik moszkvai pirosdiplomás kollégáját hiába próbált utánozni, nem sikerült olyan könnyen túltenni a magát az egyre szigorodó szempontok miatti semmitmondásokhoz munkautálatán. Kollégája rendre előszedte és kisebb húzásokkal újra közlésre ajánlotta évekkel azelőtt már közölt mezőgazdasági tárgyú szakírásai közül a trágyázásról írottakat, amit a szolgálatos titkár kommentár nélkül elfogadott, úgy önként még a munka megbeszéléseken is dicsértve az tartalmi és nyelvi hibátlanságáért. A moszkvai diák évei alatt felszedett reumás betegsége miatt sántító kollégát messziről köszöntötte a folyosón a titkár. Hova, hova, gazsi? Lendületesen haladok a szocializmus végső győzelme felé, mondta büszkén kihúzva magát a nyomorékembe. A titkár egyetlen lendülettel kihúzta, stilizálta gazsi groteszkú morát. A bokádra vigyázz, gazsikám, a bokádra! Könnyen megütheted? Gazsi nyögött és vintorogva szellentett. A tojás volt előbb, aztán következett ez a nagy bum, érvel tudományos kufát vágva, és a szocializmus témát faképnél hagyva arról mesél, hogy sikerült kidolgozni a tojástartósítást új módszerét. Igyekezett unalmas lenni, hogy a titkár kitartó ébérségét megtörje, szerette volna, ha a titkár mielőbb megkegyelmez neki. Közismerten nagy tojászabáló volt, az kiszállásain összevásárolt tojásokat mézbe merítve hónapokig tartotta a éléskamrájukban, bőségesen bereggelizett belőlük, hogy a szerkesztőség alapvető légkörét szellentéseivel biztosíthassa. Valami megint büdlik mániában, hirdette nagyhangúan a reggeli órákban megelevenedett folyosó. Zoli ilyenkor legszívesebben visszorant volna az antennadrótra, de nem tette, mert megbénította a környezetében mindent átfogó delejesség, valami ritmusos dobogás, amely alól nem vonhatta ki magát. Első a munka, a munka, a munka, aztán a pihenés és a szórakozás. Tra-ta, tra-ta-ta-ta, ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta, és ta-ta-ta. A művelődési robottól azt kérdezte a felső vezetés, hogy járuljon hozzá mégpedig minden erejével a termelés növelésére. A közművelődés irányítói szovjet mintára a különféle agitációs brigádokra esküdtek, munkaszünetben előállnak majd, és bíráló csasztuskákkal jobb munkára tüzelik a hallgatóság. A rigmusok szerző és az előadók szívesen vállalták, hogy beolvasnak a vezetőknek, a mellósok jókat röhögtek egy-egy odamondáson, de ez nem tetszett a párbizottságnak. Ellenőrzésük alá vonták a szövegírókat, akik aztán hozzannákba zengték, hogy mi minden nagyszerű történik a környékük. De mert a hallgatóságot az ilyen előadásokra csak ígérgetésekkel és főleg fenyegetésekkel lehetett biztosítani, az agitációs brigádmisorokat a továbbiak valamiféle seregszemlén színpadon adták elő, ahol ráérős aktivisták a műsor végre időzített konyakozásra várva bíztatták a szereplőket. A kultúrmunka jótékony hatását a termelésre úgy mutathatjuk ki a leginkább, ha szorgalmazzuk, hogy a termelő szövetkezetek fejős tejelni klasszikus zenét hallgassanak, javasolta Zoli a hét elejé szerkesztőségi munka megbeszélése. A főszerkesztő gyanút fogott, hogy már megint valami hülyeségbe rángatják bele, különben sem szerette a klasszikus zenét. Ó, édes Istenem, szibír sóhajtással előbb operadalokat ajánlott a tejnek fejésének idejére, mert a grófos és kurtizán a szerelmi történeteket városi adásodásunk hevében igen kedvelték az eltársak. A főszerkesztő a tejnek jó akarójaként az agitációs brigádokat támogatta, Zoli tehát a testvérlappal és a mezőgazdasági rovattal összefogva kinézett magának egy közeli termelőszövetkezetet, ahol 3 hónapig, ha esett, ha fújt, agitációs brigádok szerepelhettek az istálóban. Az akció fénypontján Gazsit is betuszkolták a többiek mellé a szerkesztőségi terepjáróba, és biztosították arról, hogy nagyszerű élményben lesz része kis kegyelő Szentpál udvarán. Gazsi, képzeld, 2 nagyszerű szakkönyvet fedeztem fel a művelődés otthon könyvtárában. Ha elkapjuk a könyvtárosnőt, kikölcsönözheted. Az egyik könyv címére világosan emlékszem. Medvejev, a tyúkok szerelmi élete, különös tekintettel a tojástermelésre. Gazsit gyanakodva nézett körül, de kollégái fapofával várták a poént. És a másik könyv? Úgy hiszem, az is érdekel, bár a címére már nem emlékszem, de beleolvastam és képzelt, a valószínűleg igen tekintélyes szovjet tudós a tyúkok orgazmusát évekig vizsgálva arra következtetésre jutott, hogy a tojástermelést a párzás előtti előjáték kidolgozottságával a kakasok segítségére sértő szakembere hozzáértő és főleg érzelemtelített kézi munkájával lényegesen növelni lehetne. Csak ugyan? Heuréka, megtaláltad, rikotott fel a finom humort kedvelő szerkesztőségi sofőr, és a társaság, mint mindig, megjátszotta a hűlési tartó lelkesedést. Tavasz volt, szocialista fűhozó április. A helyszínen egy a nagyközség lelkes fiaiból összeállított csapat dobbal, cintángyéral és más ütőhangszerekkel felszereltem a legfelsőbb vezető dicsőítő műsorral kedveskedett a teheneknek, és az akció záró momentumára meghívott aktivistáknak. Gazsi pedig tüzetesen megvizsgálta a termelőszövetkezeti tejtermelési grafikonját, amelyből aztán vezércikkben levonhatta a tanulságot, a tehenek valóban több tejet adtak, mint 3 hónappal azelőtt. A megyei pártvezetés hálája nem maradt el. A főszerkesztők munkaérdemrenddel, Lolit pedig munkaérdeméremmel tüntették ki. Zoli kitüntetését maga a főszerkesztő vitte el az ideggyógyászatra, ahol mindent megtettek azért, hogy kigyógyítsák Zolit rögeszmés betegségéből. Jöjjön csak, vetette oda az altatoktól elbambult újságírnak a főápoló is, átvitt a szomszéd szalomba, ahol egy megüresedett ágyon vénás injekcióval elaltatta. 2 markos ápoló könnyedén gurította a szalomba azt a villamos készüléket, amelyből Zoli látványos villamos ütések alakjában megkapta a szükséges memória törlést. Öntudatlanul groteszk mozdulatokkal dobált a vézna testét néhányszor az ágyon, aztán habzó szájjal aludt egy órányit. Mit keresek itt? Kérdezte a szalon betegeitől, miután felébredt. Felejtened kell, szólt az a vézna is kopasz beteg, akinek az volt a mániája, hogy miután szarvánál fogva kicsavarja az őt üldöző bika nyakát, annak hegyesebb szarvával harakirit követel. Az apáca képű főorvosnő öngyilkossági szándékot látott Zoli dróton való függési kényszerében, amit elektromos sokkal kíván kirabírozni a beteg agyából. Sikerült. Zolit fél évre nyugdíjazták. Aztán még 2-szer egy-egy évre pihenésre ítélt az orvosi bizottság. A Zoli felesége finom konyakokkal és nyugati cigarettával traktálta az orvosokat. Miután megtörtént a rendszerváltás, Zoli újra munkát vállalt a szerkesztőségbe, ahol mindössze annyi változás történt, hogy valaki eltávolította a gang korlátja mellett lecsüngő, a legkisebb szellő hatására is lengő, libegő antennadrót véget. A mi képzeletünk a bányászbék a tökének szintjén átsorog, jegyezte meg sokat sejtetően Lai, a színház mellett is sörözőben összegyűlt alkalmi asztalt társaság figyelmének középpontjában. Az előzményeket tartozik, hogy éppen akkor haladt el az üvegfalon át jól kivehetően gömbölydett hátsó felé mesterien ringatva Fekete Marika, a pénztáros nő. Érthető tehát, hogy ringadózásainak részletes leírásába feledkezett a társaság. Úgy beszéltek erről, mint csodáról, amolyan Isten adta tehetségről, amivel képes magába bolondítani a férfiakat. Járását a jéke csúcsához hasonlították, mozdulatainak fergeteges teljességét az ágyban tapasztalhatták azok a szerencsések, akikre rámosolygott. És mert nem voltak kevesen, a kiszivárgott sokféle apró részletek pikáns ízeinek sokfélesége kiválóan illett a helyi medve erős sörhöz. A képzeletbeli formás női testrészeket élvezett gyarapító lassúsággal, a örökké kiéhezettek szemérmességével öltöztették sörhabruhába, hogy időnként lehörbintve róluk valamennyit, nappali álomvilágot teremtsenek maguk közé, csámcsogva hódoljanak könnyen felhorgadó, de lehetőségeiket rendszerint meghaladó férfias vágyaiknak. Azt képzeljük magunkról, hogy mindent tudunk a nők erotikus művészetéről, és mindenre megtanítottuk őket, ami érdekes a gyönyörteremtés gyakorlatában, folytatta Lai, és 5 dioptriás szemüvegéhez illően tudós bagolyképet vágott. A mi nőink kisvizsgálnék a melegebb éghajlat országokban termett asszonyok mellett. Magukból ők tündért, a párzásos kiszemeltekből pedig minden esetben férfit csinálnak. A távolság megszépíti a dolgokat. De az is igaz, hogy mindjárt a megszokás rabjai vagyunk, és elnyomjuk magunkban az újító ösztönösséget. Marika ringatozása is unalmas lehet egy idő után, szólt elgondolkozva Barnabás a nyomdát. Persze, helyese tiszta fej, bizonyára őt is unja már valaki. A frissen rendelt sörös korsóban megremegett a hab a társaság helyétől. Lai pedig olyan mesékbe kezdett, amely alkalmas volt legalább két láda csöndes közösségben való felszűrcsődőséghez, ha a rohanó életről megfeledkezve a végcsőkig kitartanak az alkalmi társaság tagjai. Egy fővárosi kiszállása idején, mint általában a színház pénzügyeit intézte, esténként pedig a szálloda bárjában konyakozva ücsörgött, talán valamiféle megváltásra várva. A halásznak sem mindig a fogás az igazán élvezetes, hanem a képzelődés puha párnáin való várakozás. A szálloda előcsarnokából nyíló bár éppen arra való, hogy akár a moziban legeltesse az ember a szemét az ott megforduló idegeneken. Arra a két csehembe bugyolált nőre majd mindenki felfigyelt. Egyforma magasak voltak, homlokukon lencse nagyságú pont, köntösük, bogyugójuk, sejme alatt titokzatos testük kígyózott, hangtalanul jártak, mind a távol-keleti tündérek, szemük antracit, nyakukban karjuk, ujjaikon finom aranyművek. Lai közelebbről is megszemlélhette őket, mert maga sem tudja, miként velük egyszerre lépett a liftbe, és utazott a 7. emeletig. Beszívta a tömjénes illatukat, és angolul váltott velük néhány keresetlen szót. Anya és lánya átutazóban voltak, jöttek valahonnan és mentek valahol, valamelyik európai országba. A véletlen folytán ők is a 7. kaptak szobát. Lai velük tartott, és a konyak hatásának engedve beszédese volt, mint általában, magáról, a városról és az országról is mondott egyet mást. Az idősebb indiai nő csöndes vidámsággal fogadta Lai udvarlását, behívta szobájukba egy kávéra. Másságuk egyre kíváncsibbá tette Lait, a nők feszélyezetlen otthonosságukkal sokat segítettek abban, hogy férfiasan viselkedjen. Az anya nem lehetett több mint 40, a lány 20 körül, egyformán szétrökkette hajuk, olajbarna bőrük, hajlott orruk, lágy orrcimpájuk, érzéki ajkuk izgató volt. Hajlandóságuk meglepően hamar kiderült, mikor beleegyezel egymásra mosolyogtak. Lai öltözékük iránti érdeklődést bímelve, szemérmetlenül tapogatni kezdte mindkettőt. Ekkor az anya, akit Amba Pálinak hívtak, az ajtóhoz tuszkolta a látogatót, és azt mondta: most menj el, egy óra múlva gyere vissza. Mája lányom és én kedves itt létre várunk szeretettel. Mája buzgón igen elve integetett, közben becsült után az ajtót. Lai mosolyogva szenvedte a felét kidobást, és arra gondolt, hogy egy óra múlva minden bizony az zárt ajtót talál, bezárkoznak vagy elutaznak valahova az indiai hölgyek. Nem így történt. Nem egészen egy óra múlva Mája gyöngéden kopogott szobája ajtaján. Lai átkísért a lányt lakosztályukba. Amba Páli az átrendezett szoba közepén ült, a perzsa szönnyegre terített színes takaró. Előtte kis aranyozott tégelyek sorakoztak, füstölök émelygős illatával tele volt a szoba levegője. Se szó, se beszéd, a két nő ráérős nyugodtan levetkőztett a vendéget, és a fürdőszoba kádjában lágy simogatásokkal tetőtől talpig lemosdatta. Hatalmas kendőkbe bugyolálva ültették aztán a szoba közepére, testének különböző részét illajos olajokkal kenegették. Az arcán, a füle mögött, hónalján, hátán és végtagjai különös figyelemmel ágaskodott férfiasságának minden redőjébe, herezacskói végbél körüli hajlataiban, más-más kenőccsel, olajjal és illatszerrel kedveskedte. Közben apró gyűszűnyi fémedénykékből szokatlanul kellemes ízű italokkal traktálták. Aztán méltóság teljesen végigcsorolták minden porcikáját, arra biztatva őt is, hogy mindkettőjük keresztegye. Nem tudja, miként kötött ki a lány szemére majkainál. Az élvezettől Mája aprókat sikított. Amba Páli pedig cuppogva egyre gyorsabban ingáztatta a fejét Lai kőkemény merevedését. Pihenésként szárított déli gyümölcsöket eszegettek, és újabb kenőcsökkel biztosították Laifék kitartó férfiasságát, amit egy ideig a törvénynél piros sejem szallaggal elkötve állandósítottak, hogy az anya és lánya kedvükre kilovagolhassák magukat. Lai nem győzött csodálkozni, hogy sokadik alkalommal is férfi volt, és a rendkívüli hajlékonysággal megáldott két nő segítségével az indiaiak szeretkezési pozitúrájából többet is kipróbálhattak a hajdalig tartó együttléttel. Amikor Lai a propeller figura részletes magyarázatával kezdett a sörkertben, Ákos kint a maradék és sajnos dörmögve lelépett. Olvasott erről a különleges figuráról, amelyhez nő és férfi kivételes képességén kívül valamilyen felfüggesztési lehetőség is kellett, egy tartógerenda például, hogy az átvethető legyen rajta az az erős sejem anyag, amely a nő karja alatt húzódva lehetővé teszi számára, hogy a férfiba szövekelten felcsavarodjon, majd szabadon engedve magát, pörögve csúszson tevig az élvezetek paradicsomi palotán. Nem tartotta valószínűnek, hogy akármelyik szállodai szoba erre alkalmas, és inkább szerette művelni a párzást, mint csámcsogni róla. Valamikor gyerekkorában Laival egy csapatban sakkozott, akit igyekezett elfelejteni, mert azzal dicsekedett a beavatatlanok előtt, hogy csapatmérkőzéseken játszott már az első asztalon is. Edzőjük mesterfogása volt ez, ugyanis az első asztalon a rendnek megfelelően a legképzettebb ellenfél, általában a sakkmester vagy mesterjelölt foglalt helyet, célszerű volt a leggyengébb sakkozót ültetni vele szembe, mivel ott csapatunk legjobbja sem számíthatott győzelemre. Ezzel akár a férfiassággal nem illik dicsekedni, gondolta Ákos, és feledte volna az esetet a néhány nap múlva, amikor feleségével együtt anyósan névnapjára igyekezve nem látja újra Lait a 11-es autóbuszon. Miután felsegített az asszonyt a lépcsőn, a kecses őzike szökeléssel a busz közepén a fogantyúba kapaszkodó Lai előtt termett, és fülig húzott szájjal kérdések záporát zúdított a guvacsonyú férfira, aki Ákost megpillantva látható zavarban válaszolgatott. Ákos nem tágított az ajtó mellől, nem lépett a felesége után. Az asszony Laihoz intézett kérdései a hívogatóan elgügyögött mikor, hol és a megelégedés apró kuncogása ébresztették évek óta alvó gyanúját. Megcsal az asszony, gazasszony. Lai két megállóval odébb menekülésre elhagyta a buszt. Matild, jól vagy? Szólt felesége után Ákos. Gyanúját elhessegetve nem tudta mire vélni az általában mindig morcos asszony sugárzó örömét. Pompásan, drágám, pompásan. Remélem tetszik majd anyámnak az ajándékul. Lilát vettem, szerintem jól áll neki a lila. Ákos előtt felrémlett anyosa képe. Szokását, hogy holmi vadász kanyara elterelje a kényelmetlen dolgokról a beszélgetést, a lánya tötére vitte. Mi dolgod neked ezzel a bagoly képűvel? Semmi, semmi. Ez egy rendes ember. Figyelmes és gáláns, felelte erőteljes egyéniségét mutatva Matild. Ismerem, tudom kicsoda, viszegte Ákos, de nem folytatta, mert már évekkel azelőtt eldöntötte, nem érdeklődik a felesége ügyeit járt. Kisebb társasággal ültek a kisváros főtéri vendőlőjében, hogy megünnepelje 15. házassági évfordulójuk. Unalmukat, amelytől szomorúan sápadt volt Matild kissé gyűrött arca, a városukban vendégszereplő vacsorára groteszk ünnepélyességgel belépő színési társaság mérsékelte. A végén a főpincér egymás mellé igazította a képtársaság asztalait. A felesége éppen szemben ült tatárral, egy közepesen híres bajuszkás színésszel. Élénk és egyre eleget társalgásukból Ákos arra következtetett, hogy régi ismerősök a vendégszereplő színház városában együtt diákoskodhattak, ahol Matild néhány esztendeig orvos növendékeskedett. észre kellett venni a felesége színeváltozását, valósággal megszépült az asszony, és amikor a színész mulatságosnak a gesztusokkal tudtukra adta, hogy az illemhelyiségbe megy, Matild kis vártatva követte őt. Ákos igyekezett indiferens módon viselkedni, jogalmat erőltetve magára várt egy percet, aztán követte a feleségét. Ott találta őket az előcsarnokban, éppen címet és telefonszámot váltottak. Ákos könnyedén köhintett egyet, és kikérte a felesége őszi kabátját a ruhatárból. Bőre szabott, galambszürke, köpenyszerű szabászati remek volt a kabát, Matild azt képzelte, hogy testét és titkát is elrejtheti benne. Ákos hallgatott. Matild nem gondolt házassági évfordulójukra, nem kedveskedett, nem sziporkázott, semmit sem kívánt Ákostól. Nem érdekel, gondolta Ákos, miután a színház vendégszereplésének hetében a felesége különféle okokkal kimaradt. Másodikos fiát vitte hozta az uszodából, eljárt vele a megyei focibajnokság mérkőzésére. Később, amikor valamilyen apró ügyön összeszólalkoztak, hideg józansággal mondta. Matild, ha meguntál, szabad vagy. Mehetsz alka. Okom is van a válása, de tőlem ezt ne várt. A gyerek miatt. Matild nem kérdezősködött, hallgatott. Ezért. Hetekig képes volt hallgatásba burkolózni, ilyenkor angyali képet vágott, áldozott szüzek jóságos arcát utánozta. Megfértek egymás mellett. A gyermek csak nyert ebből a néma arcból, a szülők tüntetően látványos szeretetét élvezhette. Néha eltöprengett azon a furcsaságon, hogy feleségem miért a dagadt szemű pasasokért van oda, mintha hipnotizálnák azokkal a fehér golyókkal, amit a homlokuk alatt viselnek, akár a sajnálni való bázedó korosok, vagy a túlzottan nagy vérnyomásos alakok, akikről azt hihetjük, hogy mindjárt szétpattan a fejük. Kétségtelen gondolta Ákos, hogy lehet bennük valamiféle túlnyomás, ami reményt adhat az olyan női csukáknak, mint a felesége a kielégülésre. Matild akkor is hallgatott, amikor Ákos éjszakai álmában, vagy félig ébren ösztönösen közelebb férkőzött hozzá, és teketorjedás nélkül belihatott, de megvárta, míg az asszony nagyot sóhat. Csak akkor végzett, mert egyszer Matild megvallotta, hogy a kicsit is, csak is a jót szeret. Nem firtatta, mit ért ezen az asszony. Másként nem tehetett. A következő gubat szemű alak, akit a felesége pártfogásba vett, cigányosan barna, görögösen göndörhajú, 40-es férfi volt. A tömbházak közötti parkban nem véletlenül találkoztak. Matild fiát néz, amint a poroló vasán a halálforgás elemei próbál. A férfi kislányát bátorította a homokozó meghódításán. A férfi magas nyakú, rövid ujjú, égszínkék torna inge, bámulni valóan feszült kimunkált testére. Kiprovokált az ismerkedés Matild, amikor figyelmeztette, hogy a 2 méter magasra helyezett porroló rúdon forgolódó gyereknek nem tesz majd jót, ha az alatta felhalmozott betonlapokra zuhan. Matild, akiben talán már születésétől fogva olyannyira gyökeret vert a saját vágyainak és cselekedeteinek is ellentmondó, gondolkozás nélküli ellenkezés, most hálásan pillantott a figyelmeztetőre, magához parancsolt a gyermekét, és szívélyesen elbeszélgetett a férfivel, akinek guvat szemei legbensőbb titkos indulatától irányítva szép nagy szeminek minősített. Férfi pedig rámenősen tört célja felé. Véletlenül másnap is találkoztak. Matild meghívta egy kávéra, körbevezette a férfit a lakásba, együtt örvendezhettek a jóízlés helyszínen bizonyítható teljes győzelmének. Később, amikor Ákos kiszállásra utazott, a férfi kislánya nélkül is felkereste Matildot. A ráérős együttlétek alatt beszélgetésüket a férfi rendre Ákosra terelte. Miután apránként kibontakozott előtte a szerelmében csalódott, az unalmas férjétől szenvedő, a házasságban elmagányosodott asszony képe, egyre többet tudott meg Ákos kiszállásairól, barátairól, munkahelyi problémáiról. Macit kávét főzött, gyümölcslevekkel traktálta a férfit, aki az ilyen szünetek idején szórakozottan sétálgatott a lakásban, belekupoltó sorakozó könyvekbe, az írógépben félbehagyott szövegekbe, az íróasztal fiókjában lapuló különféle levelekbe. Ákost a földszinten lakó részeges aglegény 2 deci vodka áráért figyelmeztette a sportos férfi látogatásaira, de maga is megismerhette felesége új barátját, amikor a fia az apai nevelés eredményeként jó hangosan köszöntötte a bácsit. Hol láttam ezt az embert? Ákos először azzal hesegette el magától a felszarvazott férnek kijáró kellemetlen érzést, hogy felesége férfi ideáljának egyik, a többihez hasonló megtestesítőjét hozta útjába a véletlen. A lakónegyedikhöz közeli mesterséges tó partján jártak, hogy a halak némaságát megfigyelhessék. Hol láttam ezt az embert? A hirtelen jött felismerésről a tóparton árván hagyott ledőlni készülő csupasz telefonpoznához hasonlított, felócsúzva a nyaka köré ütette a fiát és adatrappot. Matild, te agyatlan asszony! Tudod, kivel szűrődött a levet? Tudod, kit enged be a lakásunkba? Az a guvat szemű belügyis kapitány. Láttam egyszer acélszürke egyenruháját. Nyugodtan kiábrándulhat belőle. Nem irántad érdeklődik. Utánam kénykedik a nyavajás. Ati nagy szemeket neresztett, és hallgatott. Egyfelérte a beismeréssel. A férfival nem sikerült leszámolnia, mert az, mintha megérezte volna, nem kívánatos voltát, nem mutatkozott többé a játszótér környékén. Minden valószínűség szerint elérte célját. Ákos másfél esztendő múlva, amikor egy leépítéskor elbocsátották a kiadótól, még látta egyszer a bagoly szemüt, mégpedig ritkán használt belügy is egyenruhájában, amelynek vállapján a megszolgált őrnagyi csillag késpenge fényesen csillogott. Határozott ikert mondott a telefonba, és megvárta, amíg a jelentkezőben mondja a nevét. Ha ez elmaradt, lelkiismeret furdalás nélkül letett a telefonkagyót. Az egyik barátja felelősségre vonta, és modortalanok nevezte ezért. Azt hiszem, hogy azok modortalanok, akik nevük említése nélkül jelentkeznek a telefonon. Amikor valaki meglátogat, kopog vagy csenget az ajtómon, bemondja a nevét a kaputelefonba. Tudnunk kell, kit engedünk be a lakásunk. A telefonhívás is egyféle látogatás. Ajtós turron be a házba, a pöfetkedő, a nagymenő, aki elvárja, hogy hangja hallatán vigyázva vágja magát a drót túlsó végén lévő. A telefonálás belépés mások magánterületére. Nem kedvelem azokat sem, akik telefoncsengetésre még a szexet is képesek abba hagyni, sietve mindent feledve felkapják készüléküket, és olyan alázatosan rebegik mikrofonban a nevük, mint a felelésre hirtelen felszólított, csíntevésen kapott, rendetlenkedő diák. Kitalálták már, hogy a hívottnak elég, ha a saját telefonszámát árulja el, hogy a jelentkező ellenőrizhesse, jó számot tárcsázott, vagy fötyögtetett a telefonját. Szeretett magyarázni. Erre most nem volt alkalma, mert a hívó félmélyen hallgatott. Nem olyan megilletődött hallgatás volt ez, mint amikor unatkozó gyerekek találomra hívnak valakit, és amikor jelentkezik valaki az ott végén. Amikor megszeppenten elnémulnak. A hallgatás mögül előtüremlő ismerősen lágy szuszogás kíváncsivá tette. Persze, hogy vicca volt. Édes szuszogásába apránként csirdogáló hangokat vegyített, végül a női odaadás legforróbb hangján megszólal. Peti, itt vagyok a tér túloldalán. Látom az ablakotokban a fényt. Gyere le, most kellett. Nagyon. Vártalak, aztán ideig merészkedtem. Muszáj átjönnöd hozzám, legalább egy órára. Megbolondulok nélküled. Péter kinézett az ablakon, az ezt is szürkületben látta, hogy a telefon fülke ajtaja félig nyitva, Rica comb középig érő kockás szoknyájának villanásait inkább csak oda képzelte, az asszony zsemre melleire tapadó hófehér blúzza átvilágított a telefon fülke üvegén. Gyorsan beúszta a konyha felül ajtót, és közelebb emelte szájához a telefonkagylót. Most nem alkalmas, mondta Alka, arra is ügyelve, hogy ne értse ki a visszanevét. Ne haragudj, látni akarlak, folytatta, lázas igyekezettel vissza, sírdogált egy kicsit. Majd hirtelen kivetközve magából rikácsolva követelőzni kezdett. Látni akarlak, nem tudok nélküled élni, tudd meg, hogy mindenre képes vagyok. Várj, lemegyek. Péter gyorsan letette a telefont, ösztönszerűen benyitott a lányok szobájába. Aztán beszólt a feleségének a konyhába, hogy leszalad a kocsiban hagyott papírjait. Vicát beúszta a telefonfülke mögötti bokrok közé, és miközben összecsokolta, neki támaszott a tömbház oldalának. Vica miközben két karját a férfi nyaka köré vonta, felhúzta széttárt lábait, és Péter derekára kulcsolta. Peti kopogtatás nélkül nyomott be a nő kapuján, és a nyári este égbolton szikráztak a csillag. Gyere hozzám, az ágyban is akarlak, könyörgött Vica, és festett vörös hajával beborította Péter arcát. Most nem lehet, felelte Péter, miközben még inkább magához szorított az asztalt. Nem lehet a gyerekek miatt. Mindjárt kész a vacsora, utána meg ki kell kérdezem a leckéjüket. Szeretem, hogy olyan gondos apuka vagy. Ilyen férjet akarom magamnak. Téged akarlak. Vicca nekedjük előről. Mondtam, hogy nem válhatok el. Tudom, tudom. Mert örömtelen volt a gyerekkorod, mert elváltak a szüleid, mert össze-vissza hánykodtál rokonok és ismerősök között, akik felneveltek, mert nem teheted ugyanezt saját gyermekeiddel, de szeretlek, és te is szeret érzem. Jogom van hozzád, magam is elváltam, mikor már nem szerettem a férjem, te mire vársz? Tudod, hogy nem tehetem, ismételte Peti éppen olyan komoran, mint máskor, amikor Vita követelőzött. Szerencsétlen munka és szerelem volt az övé. Az irodai közös munka hozta őket közel, egymáshoz. És a húsvéti locsolkodás szokása, amikor Vita munkatársaival együtt Péter is megjelent a frissen elvált nő lakásán. Kiadós vacsora várta őket. A véletlen, vidám, mulatos férfi társaságot hozott össze. Vita kitűnő házjaszőnek bizonyult, Péter olyan jól érezte magát a román társaságban, hogy meg sem fordult a fejében, hogy a többi román kolléganőit is megöntözte. Éjfél előtt rendre elbúcsúztak a vendégek, Péter nem bánta, hogy utolsónak maradt, mert Vita, amint magukra maradtak, rögtön a nyakába ugrott. A történtek után Péter egyszer sem tudott temet mondani neki. De hiába szánta bánta ideg fejjel kötött házasságát, amíg a feleségül ajánlkozott lány szerelmi vallomására alapozott, hiába átkozta a gyerekkorától benne felhalmozódó és kielégületlen szeretetvágyat, a szeretném, ha szeretnének sóvárgást, amely arra ösztönözte, hogy a párválasztásban ne érzéseinek engedje, hanem azokat keresi és szolgálja, akik szeretetükről biztosítják. A maga fabrikálta elmélet szerint az ember nem lehet önző, nem azokra kell figyelnünk, akikre ösztönösen vágyunk, hanem azokat kell megbecsülnünk, akik minket szeretnek. Viszont mindezt megtalálta. Ahogyan ez az asszony időnként akaratlan füle mögé igazította gesztenye vörös hajzolatagát, benne oldhatatlan vágyat gerjesztett, ópiumos bódulatot, amelyből csak a halál mutatott kiutat. Kívánta ezt a nőt, és szüntelenül sóvárogta lázas szeretetét, amelyhez hasonlóra a felesége a kezdeti lángolás után képtelen volt. De a bűvölet, amely porrázon tartotta, akár egy rejtett áram megszakító, amit őrangyal a működtet, mérséklődött, amit kikerült visszahatásának áramköréből. Tudta nélkül annak az indiai filozófiának engedett, amely szerint nem a szerele, a házasság az első. Úgy érezte, csak így maradhat életben. Mert amikor azon a húsvét éjjeli kimaradása ott találta magát vissza széles ágyán, meg akart halni. A lányos asszony odaadó természetességgel a görög márványszobok ártatlanságával szobrozott előtte, ültében hanyagul szétöltött láva között pasztelszínekben pompázó húsvirág kapuja a közönségeség legkisebb jele nélkül akaratlanul is tágra nyílt. Péter tátott szájra bámult a mesztelen szobrot, nem csak ellenállhatatlan nemű vágyat érzett, hanem azt, hogy a birtokolható gyönyörű testtel együtt az emberi szeret legfelsőbb régióiba juthat. Az asszonyi odaadás lágy hullámai tavaszi esték szellőjét hasonlatosan fodrozták érzelmeit. Tudta, hogy tilosban jár ebben a mennyországban, amelynek még csak a kapujában áll, de ahonnan kikerülni majd semmiképpen sem akar, inkább a halált választja. Itt arról is gondoskodott, hogy erre ne kerüljön sor. Sűrű együttléteik alatt a férjéről mesélt, aki mindenre megtanította, amit nőknek tudnia kell, hogy a férfiakat kielégítse. Olyannyira megértették egymást az ágyban, hogy még vállóperük délelőttjén is teljes aléltságig egymásai voltak. A férj nem titulta, hogy másfél éves házasságuk idején a feleségén kívül, ha úgy adódik, másokkal is lefektik. Varázslatos férfiasságát túlértékelve azt hitte, hogy délelőtti együttlétük után vissza a törvényszéken nem mond igent vállásukra. Tévedett. Vita azt is elmesélte, hogy gyorsan férfi után nézett egy szomszéd városi könyvelőt, lát időnként vendégül. Péter jól esően nyugtázta a fiatalasszony őszintességét, szerelmét ezt tovább fokozta. Felesége távolétében az egyik tavaszi vasárnap reggel kirándulásra hívta Vitát a város környéki erdőbe. Feltűnt neki, hogy Vita vetetlen ágyán két szemére való a gyűrött ágynemű. Az asszony gyors öltözkedése közben ártatlan arccal megemlítette, hogy az éjjel nála aludt a könyvelő. Pétert megacélozta a hideg zuhany, férfias büszkeségén ejtett sebe miatti dühében, bokrok alján, vízparton, erdőszélén, számolatlanul lefektette vissza. Ehhez erőszakoskodnia kellett, mert vissza természetéhez tartozott, hogy minden aktus után olyan szorosan zárta mennyei kapuját, hogy oda csak is kemény férfiassággal, kíméletlen kedvel lehetett behatolni. Késő délután tértek vissza a városba. Vissza szerelmesebbnek látszott, mint bármikor. Ma voltál nekem igazán jó, kérlek! Ágyban kívánta folytatni együttlétüket. Péter erre nem volt hajlandó, pedig örülten kívánt az asszonyt. Nem fekszem veled másnak vetett ágyba, mondta Vita lakásának ajtajában, de érezte, hogy egymáshoz hasonlatos kettős életük rendhagyó erkölcsisége miatt nem ítélheti el az asszonyt. Magát ítélte el. Nem szakítottak, fokozatosan maradtak el egymástól. Péter különleges sellő hasonlította Vitát olyan szép keblő asszonyi altestű halfejű alanyhoz, amelynek állítmány vonzatából csuka természetére következtethetett. Most elbocsátlak kis női csukát. A szép sellő alanyiságában nincs elvontság, csak jelzőkkel, konkrét állítmányokkal válik terítetté, de terítettsége nem a sellő tulajdonsága, hiszen a sellő nem lehet reális, konkrétan nem létezik. A sellőnek nincs léte, a létnek van sellője, ahogyan ezt Bégyé mondaná, miközben a létezés mikéntjét is megkérdőjelezhetjük rejtélyes cselekedeteinkben. Itt a később is szorgalmasan férjet keresett, és jól jött neki, hogy éppen akkor talált rá arra kis tisztűs előre, amikor Pétertől teherbe esett. Az egyik vasárnap délelőtt Vita házasságkötésének híre Péter bevásároló körútját meghozta Vita, felrant Vita, új több házbeli lakására. A hálószobában ölébe kapta, és sietve szertelenséget befurakozott az asszony lába közé, aztán mindenről elfeledkezve hintáztatta az édes terhet. Hirtelen éles nyilalást érzett a gerincében, pillanatra elsötétült előtte a világ, az ajtó melletti falhoz támasztott a vicát, sietős mozgásától a villanykapcsoló kibekapcsolta a csillárok idegesítő fényét. Fájdalmai ismétlődésével, anélkül, hogy kiesett volna a szerepéből, óvatosan ágyra eresztette vicát, aztán bosszúból, és talán a fajfenntartás ösztönének is engedve, nem elfelejkezett, hanem dühös akarattal csak azért sem vigyázt. Vica mosolyogva nyugtázta a nem várt adományt, és gúnyosan megjegyezte, hogy a derékfájos férfiaknak befellegzve nem számíthatnak a nők együttérzésére. Vica továbbiakban is szerelemérzéseit a család alapítás kényszerével ötvözte. Péter fiát a nemző tudta nélkül Palinak szülte, akivel sürgősen házasságot kötött. Fia imádatát ismerősei is férje is a gondviselő ajándékának tudta. Pedig utódaink nem csak szerelemből, hanem hirtelen felindulásból, netán bosszúból is született. Péter vagy Vica bosszja volt ez? Ki tudja. Talán mindkettőjük most a sorstalanságáért. Vica örök titka maradt a Péter iránti beteljesületlen lelki vagy plátói szerelme, amelyből fiacskáját betézve, gondozva, naponta táplálkozhatott. Péternek pedig fiú, tehát nevét öröklő utód nélkül kellett kimúlnia ebből a sanyarú világból.